építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30 és 33, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
Erzsi, úgy néz ki, ma este a Perzsával vacsorázunk.
Miért? Első este? Alig érkeztem meg Rómából.
Igen, igaz. De nem tehetek róla. Ragaszkodott hozzá, és tudod, hogy kénytelen vagyok a kedvébe járni. Kénytelen vagyok.
Erzsinek már Párizsba való megérkezésekor a reptérről telefonálva az volt az érzése, hogy János valahogy szórakozott, és nem örül neki különösebben. Este ez a gyanúja csak tovább erősödött. Vacsora közben János jobbára hallgatott. A beszélgetés Erzsi és a Perzsa közt folyt le.
Színházámban nehéz és romantikus mesterség a szerelem. Ott még most is úgy van, hogy a szerelmes ifjúnak egy 3 méter magas kőfalon kell átmásznia, és el kell rejtőznie az imádott hölgy atyának kertjében, hogy kilesse a pillanatot, amikor az imádott hölgy kísérőjével arra sétál. Ilyenkor titokban válthatnak egy-két szót, de az ifjú ilyenkor is az életével játszik.
És ez jó?
Igen, nagyon jó. Nagyon jó. Az ember sokkal jobban megbecsüli az olyan dolgot, amiért várnia, küzdenie és szenvednie kellett. Sokszor azt hiszem, hogy az európaiak nem is tudják, mi a szerelem. Amint, hogy technikailag csak ugyan nem tudják. Nagyon örülök, hogy visszajött, madám. Már-már attól féltem, hogy ott marad Olaszországban. Pedig kár lett volna. Nagyon sajnáltam volna.
Köszönöm. Igazán kedves.
Nagyon szeretném megkérni valamire. Fogadjon el tőlem egy kis ajándékot. Annak az örömére, hogy visszaérkezett. Tulajdonképpen ópium szelence, de cigarettát is lehet beletenni.
Nem tudom, milyen alapon fogadhatom el.
Semmiféle alapon. Azon az alapon, hogy én jól érzem magam. Azon az alapon, hogy én nem vagyok európai. Hanem onnan jöttem, ahol az emberek könnyen és jó szívvel adnak ajándékot, és akkor hálásak, ha elfogadják azt. Fogadja el azért, mert én vagyok Lutpáli Saradgár. És ki tudja, mikor lát ilyen madarat még egyszer az életben.
Hát... elfogadom, és nagyon köszönöm. Mástól nem fogadnám el, csak magától. Mert ki tudja, mikor látok még egyszer ilyen madarat az életben. Jánossal a dolog kezd véget érni. Ez kétségtelen. És nem is sajnálom. Ami érdekes van benne, azt már tudom, mint kívülről. Mindig nagyon féltem tőle, hogy egyszer leszúr, vagy ellopja a pénzemet. De úgy látszik, hiába féltem. És egy kicsit csalódtam benne. Mi jön ezután? Talán a Perzsa. Úgy látszik, tetszem neki. Milyen lehet egész egészen közelről. Ő igen. Ő bizonyára igazi tigris. Hogy ég a szeme. Félelmetes. Igen. Félelmetes lehet. Meg kellene egyszer próbálni. Annyi ismeretlen vidék van még.
Később a Perzsa autókirándulásra hívta meg őket Pariplásba. Megfürödtek a tengerbe, megvacsoráztak, és hazafelé indultak a sötétben. Az út sokáig tartott.
Te láttuk, mi ide jövett ezt a tavat?
Lehet, hogy te láttad, én nem.
Mutasd a térképet.
Az ördög tudja, hol lehetünk. Én itt nem látok semmiféle tavat. Mindjárt mondtam, hogy amelyikünk vezetni fog, az ne ígyon. Az autó sincs rendben. Hallod, hogy köhög időnként?
Igen. Csak ugyan köhög. Értesz a motorhoz? Én semmit sem értek hozzá. Számomra az autó szerkezete még mindig ördögi csoda.
Megnézem, mi baj.
Ventilátor szíja egészen tönkrement. Hogy lehet ilyen szíjjal szaladgálni a világban? Meg kellene néha nézetni a kocsit.
Elszakadt a szíj. Na ezt jól megcsináltuk.
Megcsináltam.
Innen ugyan nem megyünk tovább, amíg másik szíjat nem kerítünk.
Az ördögbe. Most mit csináljunk? Itt állunk az országút közepén. Sőt, erős a gyanúm, hogy ez még csak nem is országút.
Ott látok valami házat. Próbáljunk ott szerencsét.
Ugyan már. Ilyen késő éjszaka. Ilyenkor már mindenki alszik. Aki meg éberen van, az nem áll szóba gyanús külföldiekkel.
De ott világos.
Próbáljuk meg.
Lezárták az autót, és felmentek a házhoz. Bezörgettek. Öreg parasztasszony nyitott ajtót. Nem sokára egy középkorú, vidékiesen öltözött francia jött eléjük, és alaposan megszemlélte őket, mialatt János neki is előadta az esetet. Arca lassanként felderült és barátságos lett. Bevezette őket egy régies, vadászkastélyokra emlékeztető szobába, ahol egy asszony ült az asztal mellett, kézi munka fölött. Nyilván a felesége. Erzsi valahogy nem érezte jól magát. Ez a két ember vagy örökké itt ül a lámpa alatt szótlanul és vár, vagy csak abban a pillanatban keletkeztek, amikor ők ide érkeztek. A bőrfelületén érezte, hogy valami nem stimmel.
Nem maradhatunk itt. Engem várnak.
Nincs más hátra. Egyikünknek át kell gyalogolni a faluba. 3 kilométer igazán nem sok. Természetesen én megyek át, mert én rontottam el a szíjat.
Dehogy is. Én megyek át, mert az én vendégeim vagytok. Nekem kell gondoskodnom rólatok.
Szó sem lehet róla. Fej vagy írás?
Fej.
Mondom. Én megyek. Sietek vissza.
A házigazda bort hozott, saját termést. Ültek az asztal körül, ittak és csendesen beszélgettek, időnként hallgatva az eső kopogását az ablaktáblán. Erzsiben az irrealitás érzése nőtt. Már nem tudta, miről beszél a háziasszony és a házigazda. Vagy az eső kopogása volt olyan elringató, vagy az, hogy nem tartozott a világon immár senkihez sem. itt ült a világ végén egy francia kastélyban, amelynek a nevét sem tudja, és ahová teljesen megokoratlanul került, mert épp így ülhetne a világ másik végén egy másik kastélyban, és annak sem volna semmi értelme. Azután úgy érezte, hogy nem ez ringatja, hanem a perzsa tekintete, amelyel időnként végig simít rajta, egészen másként, mint ahogy a hideg és kék európai szemek néznek.
Igen, igen, ez az ember szereti minket. De nem csak úgy. Nem azért szereti őket, mert ő férfi, hanem azért, mert azok nők. Kedvesek és szeretetre szorulsz. És ez talán a legtöbb, amit egy nő kaphat.
Félálmában azon vette észre magát, hogy az asztal alatt kezében tartja a perzsa kezét, és simogatja. A perzsa egy tized mozdulattal sem árult el magát, udvariasan beszélgetett a háziakkal. Erzsi mégis érezte, amint az egész ember áttüzesedik. Olyan vulkanikusan, hogy szinte várta, mikor csapna ki a lángot belőle. És csak várta perzsa. Vagy talán már nem is gondolkozott semmiféle terven, ilyen késő éjszaka.
Azt hiszi, én is megközelíthetetlen perzsa hölgy vagyok. Istenem, ki kellene menni sétálni? De esik az eső.
Egyszer csak kopogtak. Ázott suhanc érkezett. A háziak ismerték. Megvan a szíj, csak éppen János útközben kificamította a lábát. Legjobb, ha ott tölti az éjszakát a helyi orvosnál. Az nagyon kedves ember. Ha sikerül rendbehozni az autót, oda kell majd holnap érte menni. Mindezt megdöbbenve vették tudomásul, aztán megállapították, hogyha a dolog így áll, legjobb lesz lefeküdni, mert éjfél már rég elmúlt. Erzsi elbúcsúzott a perzsától, és bement a neki szánt külön szobába, ahol az öreg parasztasszony megvetette az ágyát, jó éjszakát kívánt, és magára hagyta. Erzsi ekkor már nem kételkedett abban, hogy minden elő volt készítve. Most jön az utolsó felvonás, happy enddel. Az ajtót gondosan bezárta. Azután elmosolyodott. A szobának még egy ajtaja volt, de annak nem volt kulcsa. Óvatosan kinyitotta. Egy sötét szoba volt előtte, és a szembe lévő falon egy ajtó alól világos fénycsík szűrődött ki. Mögötte járkált valaki. Visszacsukta az ajtót. A tükörben látta, hogy mennyire elpirult. János eladta egy perzsának, és a perzsa megvásárolta, mint egy borjút. Neki előlegképpen odaadta az ópium szelencét, amiről egyébként Sári megállapította, hogy sokkal, de sokkal értékesebb, mint ahogy az ember első pillantásra gondolná. János bizonyára készpénzt kapott. Pedig úgy tudta volna a perzsát szeretni. Milyen hülyék a férfiak! Ezzel most mindent elrontott. Még pár perc, és bejön a perzsa, és a világ legtermészetesebb módján perfektuálni akarja majd az üzletet. Menje le a házi asszonyhoz, és kérje a védelmét. Nevetséges volna, hiszen a háziak a perzsa megfizetett emberei. Talán színészek, hiszen a perzsa most mozivállalkozó. De mi van, ha téved? Most jött rá, hogyha a perzsa nem jönne be, az épp olyan sértő volna, mint hogyha bejön. Bár a perzsa nagyon jól tudja, hogy tetszik Erzsinek. Nem úgy jönne hozzá, mint a rabszolga nőjéhez, hanem mint egy nőhöz, aki szereti őt, és akit ő is szeret. Hogy eladták? Igen, eladták. De tulajdonképpen az a tény, hogy a férfiak hatalmas összegeket fizettek ki érte, egyáltalán nem megalázó, ellenkezőleg, nagyon is hízelgő. Mert az ember csak olyasmiért ad ki pénzt, ami értékes neki. Hirtelen vetkőzni kezdett. Megállt a tükör előtt, és néhány pillanatig elégedetten szemlélte vállát és karját, mint részét az egésznek, amiért a férfiak hatalmas összegeket fizetnek ki. Egyszerre fogvacogó izgalom töltötte el. Ez lesz élete nagy éjszakája. Végre maga mögött hagy minden nyárspolgári konvenciót, és valahol Franciaország mélyén éjszaka egy ódonkastélyban átadja magát egy férfinak, aki megvásárolta, átadja magát egy egzotikus vadállatnak, mint egy keleti kínő a Bibliában. Mindig is ez a vágykép bujkált fantáziája alján, már akkor is, amikor Zoltánt megcsalta Mihállyal, és ösztöne helyesen választott, mert útja Mihállyal íme csak ugyan ide vezetett. Itt van ez a férfi, aki talán a végérvényes, az igazi tigris, a szerelem embere. Néhány perc is meg fogja tudni. Megborzongott. Hideg van? Nem. Félt. Gyorsan újra felvette a blúzát, megállt a folyosóra vezető ajtónál, és szívére szorította a kezét, azzal az együgyű és őszinte gesztussal, amelyet annyiszor látott a moziban. Képzeletében alaktalanul és fej nélkül rémítően megjelent a titok. A keleti titok. A férfiak titka, a szerelem titka, ki tudja, micsoda riasztó, gyötrő, marcangoló mozdulatokkal és tettekkel közeledik hozzá ez az idegen, ez a tízszeresen idegen férfi. Ki tudja, nem fog-e megsemmisülni, mint a halandó nők egykor az istenek karja közt. Pillanatok alatt minden bútort odarángatott a be nem zárható ajtó elé, még a súlyos ágyat is megfogta, és sírva, könnyeit nyelve odavonszolta azt is az ajtó elé. Aztán kimerülten hátra esett. Éppen jókor. A szomszéd szobából a perzsa puha lépései hallatszottak. A perzsa az ajtó előtt állt, hallgatózott, azután lenyomta a kilincset. Az ajtó ellenállt. A perzsa nem erőlködött. Elizabeth, mondta csendesen. Erzsi nem felelt. A perzsa megint megkísérelte kinyitni az ajtót. Ne jöjjön ide, kiáltotta Erzsi. A perzsa megállt, rövid ideig teljes csend volt. Elizabeth, nyissa ki az ajtót, mondta a perzsa. Erzsi nem felelt. Mintha valami sziszegett volna. Ne jöjjön be, sikította Erzsi. A perzsa elengedte az ajtót. Elizabeth, mondta még egyszer, de nagyon messziről és elhalón. Aztán egy idő múlva azt mondta, jó éjszakát. Erzsi vacogó foggal felöltözve feküdt az ágyán. Sírt és szörnyű fáradt volt. A tisztánlátás perce volt ez, amikor az ember megérti egész életét. Nem szépítette maga előtt a dolgot. Tudta, hogy nem azért nem engedte be a perzsát, mert bántották a megalázó körülmények, nem is azért, mert tisztességes asszony, hanem azért, mert gyáva. Közeledett hozzá a titok, amit mindegyre keresett, és ő megszökött a titok elől. Egy-két órát alhatott. Amikor felébredt, kint már világosság derengett. 3:30 volt. Kiugrott az ágyából, megmosta arcát és kezét, felöltözött és kiosont a folyosóra. Tudta, hogy a perzsát nem szabad többé látnia. Szégyelte magát és örült is, hogy épp bőrrel menekült meg. Jókedvű volt, és amikor sikerült a kerten át kijutnia az országútra, kamaszos bátorság fogta el és úgy érezte, minden gyávasága dacára ő az, aki győzött, akinek sikerült. Boldogan futott az országúton végig, és nem sokára egy kis faluba ért. Kiderült, hogy vasútállomás is van egészen közel. Sőt, hogy egy hajnali kofavonat is indul Párizs felé. Még korán reggel volt, mikor a városba érkezett.
Oh. És most mit fogsz csinálni?
Hogy mit? Hát még nem találtad ki? Visszamegyek Zoltánhoz. Azért is jöttem ide.
Visszamész Zoltához?
Uh-huh.
Ezért hagytad ott?
Uh-huh.
És azt hiszed, hogy most jobb lesz? Hát nem lehet azt állítani, hogy valami nagyon szereted. Nem értelek. De teljesen igazad van. Én is ezt tenném a helyedben. Mégis, ami biztos, az biztos. És te nem arra születtél, hogy öregkorodra diák életet élj Párizsban, és úgy cserélgesd a szeretőidet, mint hogyha abból élnél.
De mennyire, hogy nem arra születtem. Most már értem, hogy mi volt a tegnapi ijedelmem alapja. Arra gondoltam, hogy hová fog mindez vezetni. A Perzsa után jöhet egy venezuelai, azután egy japán, vagy egy kínai, vagy mit tudom én. Ha az ember elkezdi ezt, akkor nincs megállás. Valami kell, ami visszatartson egy nőt. És akkor már a legjobb Zoltán.
Mi az, hogy a legjobb? Kitűnő. Gazdag ember, jó ember, imád téged.
Gazdag.
Nem is értem, hogy hagyhattad ott.
Imád.
Most mindjárt ír neki, pakolj és utaz. Erzsé, milyen jó neked? És hogy fogsz nekem hiányozni?
Nem, én nem írok neki. Te fogsz írni.
Félsz, hogy talán mégsem akar?
Nem, attól igazán nem félek. De nem kell, hogy ő is tudja, hogy menekülök hozzá. Nem kell, hogy tudja, hogy ő az egyetlen megoldás. Higgy azt, hogy megsajnáltam. Különben még elbíznál magát.
Igazad van.
Írd meg neki, hogy te nagyon a lelkemre beszéltél, és úgy veszed észre, megvan bennem a hajlandóság, csak büszkeségből nem akarom bevallani. És a legjobb lesz, ha kijön Párizsba, és megpróbál beszélni velem. És hogy te majd előkészíted a dolgot. Írj egy okos levelet Sárikám.
És
biztos lehet benne, hogy Zoltán gavalléros lesz veled.
Most mindjárt írok is neki. Te Erzsi. Majd ha Pestre leszel, és megint a Zoltán felesége leszel, küldhetnél nekem egy pár finom cipőt.
Tudod, hogy van ez?
Gazdag ember.
Pesten olcsóbb is, jobb is, tartósabb.
Is. Oh. Ma bort iszom, holnap nem lesz. A bor elfogyott a titokzatos nedv ott belül, ami reggelenként felébreszti az embert, és abba az illúzióba ringatja, hogy érdemes felkelnie. És abban a mértékben, amint a bor fogyott, emelkedett alulról a sötét tenger, a tengerszem, amely mélységeiben az óceánnal függ össze, a másik vágy, az élettel ellenkező, és az életnél hatalmasabb. Mihály megírta Évának az időpontot. Szombat éjjel. Éva felelt. Ott leszek. Csak ennyit. Micsoda halálrutin. Félelmetes. Mihály érezte, hogy valami hidegség kezd terjedni benne. Furcsa és beteg hidegség, mint mikor a helyi érzéstelenítés következtében egy testrész fokozatosan elzsibbad, és saját testünk idegenné és félelmetessé válik. Úgy halt el benne lassan az a valami, ami Éva volt. Ismerte ezeket a pauzákat, amikor a szerelem legégőbb időszaka közepén hirtelen teljesen közömbössé válik az, akit szeretünk, Éva. És csodálkozva nézünk idegen szép arcára, hogy vajon ez az a nő. Most is hasonló, de minden eddiginél erősebb pauzát érzett.
Éva kihűlt. De akkor mi lesz az utolsó percek Tamási édességével? Furcsa, időszerűtlen humor vett rajta erőt, és megállapította, hogy a nagy aktus határozottan rosszul kezdődik. Szombat délután volt. Szembe találta magát a legközelebbi órák programjának súlyos kérdésével. Mit csinál az ember ilyenkor, amikor már semminek sincs értelme? Rosszul kezdődik. Igen. Nincs más mit tenni, nem vonhatja ki magát a törvények alól, az utolsó pillanatokban is kénytelen konformizálódni. Ő is búcsú levelet fog írni, amint illik. Búcsú levelet fog írni. Most, hogy szüleire gondolt, erős, világos fájdalmat érzett, a köd kitisztult, és sajnálni kezdte szüleit és önmagát. Elszégyelte magát, és elővette a töltőtollat, hogy példás fegyelmezettséggel és közönnyel, de azért meleg szavakban bejelentse tettét, nyugodt fölénnyel, halálrutinnal. Egyszerre csöngettek. Nem, nem nyit ajtót. Most már igazán nincs értelme. Most már nincs dolga senkire.
Örülök. Igen. Hát akkor...
Akkor jöjjön, signore.
Én? Hová?
Hát a keresztelőre.
Miféle keresztelőre?
Hát az unokanővérem Bambinójának a keresztelőjére. Nem kapta meg a levelemet?
Nem kaptam meg. Maga írt nekem. Honnan tudta a nevemet és a címem?
Barátja megmondta. János itt van, mi felírta.
Via de Munaritre, signore kerek a káposzta. Erre a névre írtak?
Igen. Furcsa név. Nem kapta meg a levelemet?
Nem. Bizony Isten, nem értem miért. Na, jöjjön bejjebb.
A signora nincs itthon?
Nem. Nekem nincs signorám.
Igazán? Egész jó volna itt maradni, de hát a Bambinót meg kell keresztelni. Jöjjön gyorsan, már kezdenek gyülekezni az emberek, és a papot sem szabad megvárakoztatni.
De kedvesem, én nem kaptam meg a maga levelét, amit nagyon sajnálok, és egyáltalán nem voltam elkészülve, hogy...
Lehet, ma... az nem tesz semmit, úgy sincs semmi dolga, a külföldieknek sosincs dolguk, vegye a kalapját és jöjjön a Banti.
De nekem éppen, hogy sok dolgom van, rettenetesen sok és fontos dolgom.
Micsoda fontos dolga van magának?
Leveleket kell írnom. Nagyon fontos leveleket.
Magának is jobb lesz, ha eljön most. Keresztelő után nagy ünnepi vacsora lesz mi nálunk, megiszik egy kis bort. És majd azután írja meg, ha ugyan kedve lesz még hozzá azokat a leveleket.
A kiskocsmában már összegyűltek az érdekeltek, mint egy 15-20-an. Nagyon sokat beszéltek ő hozzá is, de nem értett semmit. Csak akkor rezzent fel, amikor megjelent a fiatal anya, karján a Bambinóval. Mihály megijedt az anya sovány és beteg csúnyaságától, és a Bambino citromszerű jellegétől. A gyermekeket sosem szerette. Sem újszülött, sem későbbi állapotukban. Idegenkedett és félt tőlük. És az anyákkal szemben is mindig kényelmetlen érzése volt. De ez az anya, és ez az újszülött egészen különösen iszonyatos volt. A csúf anya gyengétségében és a csúf csecsemő esendőségében valami sátáni madonna paródiát érzett. Az európai ember legnagyobb szimbólumának valami kaján megcsúfolását. Olyan késői dolog volt ez, mintha az utolsó anya megszülte volna az utolsó gyermeket, és ezek itt körül nem is tudják, hogy ők az utolsó emberek, a haldokló időisten utolsó, öngunnyal teljes gesztusa. Ettől kezdve mindent, ami történt, az utolsó nap és éjszaka groteszken szomorú távlataiban élt át. Amint végig nyüzsögtek a Trastevere szűk utcáin, és oda-oda kiáltottak nyüzsgő ismerőseiknek, beözönlöttek a kis templomba, és minden mozdulatuk olyan furcsán fürge és kicsiny volt. Ő mind tisztában látta maga előtt, hogy ezek patkányok, amelyek itt élnek a romok közt. Azért olyan fürgék, és olyan csúnyák, és olyan szaporák. Mindeközben öntudatlanul teljesítette keresztapai funkcióit. Bannina mellette állt és dirigálta. A szertartás véget értével 200 lírát adott az anyának, és nagy erőfeszítések közt megcsókolt a keresztfiát. Egészen viszontos. Aki már a Mikéle nevet viselte. Utána mindannyian visszamentek a kiskocsmába. De a bortól nem lett jobb kedvű, csak bizonytalanabb. Most már este volt. Éva nem sokára megérkezik hozzá. Fel kellene kelni és hazamenni. De akkor már minden olyan távoli volt, Éva és a szándéka és a vágya mind messze volt, úszott, úszó sziget volt valami éjszakai Tiberiszen. És Mihály úgy érezte, ő már olyan személytelen és vegetatív, mint az eperfa az udvar közepén. És ő is úgy lógatja lombjait ezen az utolsó éjszakán, ami most már nem az ő utolsó éjszakája, hanem az emberiségé. Lett. Az olasz csillagok ott ácsorogtak az udvar fölött. Mihály felállt és érezte, hogy teljesen részeg. Néhány lépést tett az udvaron, azután megtántorodott és elesett. Ez nagyon kellemes volt. Símogatta a földet és boldog volt. Azután úgy tapasztalta, hogy az olaszok felemelik és rengeteg beszéd közt beviszik a házba. Mialatt ő szerényen és bocsánat kérően próbál szabadkozni. Mikor felébredt, korom sötét volt. A feje fájt és józannak érezte magát, csak a szíve dobogott erősen. Ezer kis zajt hallott mindenfelé. A ház körös körül ébren volt. Az ajtó alól halvány világosság ugrott be. Micsoda őrültség volt pénzt hozni magával. Megtapogatta tárcáját. Nem volt a helyén. Egyik zsebében sem volt. Ekkor az ajtó kinyílt. Vannina lépett be, kezében valami mécsesszerű dologgal. Kémlelve nézett az ágy felé, majd mikor meglátta, hogy Mihály ébren van, mintha csodálkozó arcot öltött volna, és mondott valamit, ami nem jól hangzott. Azután letette a mécsest, és odaült az ágy szélére. Simogatta Mihály haját és arcát, és buzdította, hogy aludjék nyugodtan. Most nem szabad elaludnom, gondolta Mihály, de amint a lány végig simította a szempilláit, becsukta a szemét, és hirtelen zúgó félálomba húlt. Nyers férfi hang dörmögését hallotta, időnként egy másik férfi gyors beszédét, és közben a lány staccato suttogását. Ó, hányszor álmodta ezt, hogy közeledik valami szörnyű veszedelem, és ő nem tud felébredni, akárhogy is előködik. Miért félek? Meg fog történni, amit akartam. És itt lesz velem a különös titkot hordozó szép lány, a halál démon, mint az etruszk sírokon. Most már vágyott rá. Vacogó foggal és rémülettől zsibbadt karral, de vágyott rá, hogy megtörténjék. De az ajtó csak nem akart kinyílni. Kint már a korai hajnal kakasai szóltak. A szomszéd szobában teljes csend volt. A mécses is kilobbant, és Mihály mélységes álomba zuhant. Azután reggel lett, mint máskor. Barátságos, világos szobában ébredt arra, hogy Vannina belép, és megkérdi, hogy aludt. Ekkor eszmélt rá, hogy az egész riadt és vizionárius éjszaka folytán nem is gondolt Évára. nem is gondolt Évára. Furcsa dolog meghalni egy nőért, aki utolsó éjszakánkon eszünkbe sem jut. Keze önkéntelenül tárcája után tapogatózott. Ott volt a helyén, a szíve fölött, ahol a közép-európai ember nem minden szimbolikus jelentőség hiány a pénzét tartja.
Jöjjön el máskor is, és a bambinót is meg kell néznie. Egy keresztapának kötelességei is vannak. Nem szabad azokat elhanyagolnia. Jöjjön el máskor is. Gyakran. Mindig.
Felérkezett szobájába, megmosdott, teát főzött magának, könyvet vett elő, lefeküdt és elaludt. Ismét csengetésre riadt fel. Kinyitotta az ajtót, és bebocsájtott egy idősebb urat. Ennyit még sosem öregedett az apja. Mikor utoljára látta, még mindig az a parancsoló gesztusú, magabiztos férfi volt, akinek mindig ismerte. Vagy ha végbe is ment valami változás azelőtt, ő nem vette észre a lassú átalakulást. Annál inkább észrevette most. Az idő betört az arcra és az alakra. Nem lehet megmondani, mi az, de itt van egész szörnyű valóságában a tény. Apja öreg már. Csak most ne fakadjak sírva, gondolta. Apám mélyen megvetne, és nyilván kitalálná, hogy érte sírok.
Nagyon kedves tőled, apám, hogy eljöttél. Bizonyára fontos okaid voltak, hogy megtedd ezt a hosszú utat, ráadásul ilyen nagy melegben.
Hogyne, fiam, fontos okaim. De semmi kellemetlen. Nincs semmi baj. Ugyan nem kérdezted, de anyád és testvéreid jól vannak. És amint látom, neked sincs semmi különösebb bajod. Úgyhogy most menjünk el ebédelni. Vezess el valahová, ahol nem főznek olajjal. Erzsi és Pataki Zoltán tegnap előtt nálam voltak.
Micsoda. Erzsi Pesten van, és együtt vannak.
Igen. Pataki elment Párizsba, és kibékültek, és hazahozta Erzsit.
Miért?
Én igazán nem tudhatom, és képzelhetett, hogy nem is érdeklődtem. Mi csak üzleti ügyekről beszéltünk. Tudod, hogy a te, hogy is mondjam, furcsa, bár a számomra nem is olyan meglepő viselkedésed, milyen fonák helyzetbe hozott engem Erzsivel szemben. Fonák pénzügyi helyzetbe. Erzsi pénzét likvidé tenni a mai világban, hiszen tudod, gondolom, Tivadar megírta neked az egészet.
Igen, tudom. Talán nem fogod elhinni, de rettenetes aggodalmakat álltam ki, hogy mi lesz. Erzsi azt mondta, hogy Zoltán, de beszélj tovább.
Hál' Istennek nincs semmi baj. Éppen azért jöttek el hozzám, hogy megbeszéljék, milyen feltételek mellett fizessem vissza nekik az összeget. De mondhatom, annyira kulásak voltak, hogy magam is meg voltam lepve.
Kulásak.
Megállapodtunk a részletekben. Egyáltalán nem nyomasztóak, és remélem, hogy minden nagyobb nehézség nélkül le fogjuk bonyolítani ezt a dolgot is.
De mondd, Zoltán, mármint Pataki, csak ugyan rendesen viselkedett, nem értem.
Kulások voltak. Abszolút úri módon viselkedett. Magunk közszólva azt hiszem örömében, hogy Erzsi visszament hozzá. És bizonyára Erzsi intencióit követve. Erzsi igazán kiváló asszony. Elég baj, Mihály. Na, de elhatároztam, hogy nem teszek neked szemrehányásokat. Mindig különös fiú voltál, és te tudod, hogy mit teszel.
És Zoltán nem szidott engem? Nem mondta, hogy...
Nem mondott semmit. Egy szót sem szólt rólad, ami természetes is az adott körülmények között. Ellenben Erzsi beszélt rólad.
Erzsi?
Igen.
Mondta, hogy találkozott veled Rómában. Nem mondott semmi részletet, természetesen nem is kérdeztem. De annyit elárult, hogy nagyon válságos helyzetben vagy, és hogy azt hiszed, hogy a családod ellened fordul. Nem, nem mondj semmit. Mindig diszkrét emberek voltunk egymáshoz szemben. Maradjunk is azok. Nem vagyok kíváncsi a részletekre. De Erzsi azt tanácsolta, hogy ha lehet, jöjjek magam Rómába, és beszéljelek rá, hogy gyere vissza Pestre. Illetve ő azt a kifejezést használta, hogy vigyelek haza. Vigyelek haza. Szóval most itt vagyok, és szeretném, ha azonnal likvidálnád minden itteni dolgodat, és hazajönnél még a ma esti vonattal. Tudod, nekem nincs sok időm, de csak gondold át nyugodtan, annyi időnk azért van.
A lakásba visszatérve Mihály kényelembe helyezte magát, azzal az eltökélt szándékkal, hogy gondolkozni fog. A gondolkozás abból állt, hogy sorra felidézett magában bizonyos érzéseket, és méregette az intenzitásukat. Csak ugyan kíván-e meghalni? Vágyódik még Tamás halála után? Ráeszmélt, hogy elmúlt éjszaka az olasz házban, félelmeiben és vízióiban realizálta a vágyat, amely kamaszkora óta kísértette. És Éva? Egy levelet vett észre az íróasztalán. Tegnap este érkezett.
Ezt olvasod, mert útban vagyok Bombay felé. Nem jövök el hozzád. Te nem fogsz meghalni. Te nem vagy Tamás. Tamás halála csak Tamást illeti meg. Mindenki keresse a saját halálát. Isten veled. Éva.
Csak ugyan vonaton ültek. Üzleti dolgokról beszéltek. Apja elmesélte, mi történt a vállalatnál, milyenek a kilátások, és hogy milyen új munkakört akar Mihályra bízni. Mihály hallgatta. Hazamegy. Megint megkísérli azt, ami 15 éven át nem sikerült. Ez a sorsa. Megadja magát. A tények erősebbek voltak nála. Megszökni nem lehet. Mindig ők az erősebbek, az apák, a zoltánok, a vállalatok, az emberek. Apja elaludt, és Mihály kibámult az ablakon. A hold fényében próbálta kivenni a toszkán hegyek körvonalait. Életben kell maradni. Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De mégiscsak élni. És ha az ember él, akkor még mindig történhet valami.
Szereplők: Szepetnek, Csányi Sándor, Erzsi, Ónodi Eszter, elbeszélő: Gálfi László. Perzsa, Perzsa, Halász Péter, Sári, Sári, Kecskés Karina, Karina, Vannina, Vannina, Hámori Gabriella, Mihály, Mihály, Budó Viktor, Apa, 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 Szacsvai László, Éva, Éva, Marozsánka. A felvételt Borjai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turay Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenét összeállította és rendezte Vajda Ipiros. A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2003. május 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Borsos Miklós beszél Leonardo da Vinci Királyok imádása című festményéről.
Királyok imádása. Ez a címe Leonardo da Vinci képének, mely a firenzei Uffiziban függ, az új rendezésben végre jelentőségéhez méltó helyen. Megrendülve álltam újra egy csodálatos mű előtt 30 év múltán. Ez annyiszor megfestett, kedvelt témát is arra használta föl ez a nagy szellem, hogy az emberélet értelmét keresse. Az első, ami feltűnik, és ami az összes e tárgyat ábrázoló képtől megkülönbözteti, hogy teljesen mellőzött minden külső pompát, gazdag ruhákat, hercegeket, királyokat, udvari népet és pórokat, ami minden ilyen képet oly gazdaggá tett. Ehelyett csak fejek, alakok, köpenybe, egyszerű palásba öltöztetve, és az emberi lélek legnagyszerűbb, legmegrindítőbb kifejezései az arcokon, melyeken végigvonultatja saját életművének is valamennyi arcát, alakját. A kép befejezetlen, de ezt csak nagyon viszonylagos értelemben fogadhatjuk el, mert lehet-e befejezetlen olyan mű, ami minden vonatkozásában a tökéletesség, a szárnyaló nagyság maradéktalan szépségét, szellemét árasztja? Nem. Ez a kép befejezett és tökéletes. Szerkezete és kompozíciója is egyedülálló. Két képmezőre osztva az alsó előtéri sötét barna fordban különül el a felső világos képmezőtől, félkörívben foglalva össze a drámai feszültséggel telített jelenséget. A két képterületet két fa köti össze, majdnem a középen egy babér és pálmafa, melyeket a két többi részétől eltérően botanikai tökéletességgel, követhetetlen részletességben is teljesen egységesen festett meg. A mű középpontjában az anya ül. Karján a gyermekkel, önmaga világító fényében mosolyogva tekint a gyermekre, ki baljával egy kehely után nyúl, mint az öreg bölcs térdelve nyújt feléje, mint egy szimbólumaként a későbbi átváltozásnak. Ez a kinyújtott kis kar viszi a kompozíciót a középtől jobbra, ahol a térdelő öreg alak után sötét, gomolygó embertömeg mérjörlőn fölfelé, mintha a majdani hegyi beszédet halló emberek lennének, arcukon megváltó szavakat szomjazva, sírva, meglepetve, mintha hallanák a mai napig is teljesíthetetlennek tűnő szavakat: szeresd ellenségedet. Egy fölvillanó kéz viszi tovább a tekintetet a sötét kör peremén elhelyezkedő szellemarcokra. Angyalok ezek, de szárnyak nélkül, királyok korona nélkül, mindenki egyformán ember e képen, és e szépségek kórusa egy lovas alakban folytatódik, aki suttogva beszél egy másikkal, előttük pásztorformájú ember emeli le kalapját végtelen jámborsággal, majd világító csoport következik, szemben a túloldali sötét alakok csoportjával, és a világító embercsoport előterében kehelyel kezében térdel a fiatalkorában festett Verrocchio képen levő angyal. Alak. Kezében a majdani kehellyel, melyet a Getsemáné kert szenvedő éjszakáján nyújt feléje. E világító csoportot egész a kép szélén sötét, hatalmas palásba burkolt ön alakja zárja le, töprengve, gondolkodva áll, tekintete arra, a hátát, fejét meghajtó öreg emberre esik, aki az emberi alázat legmegrendítőbb ábrázolása, és mely pontot tesz, leszárja az egész körévű csoportot. S mi történik-e belső drámai mozgalmasságú jeleneten kívül, a külvilágban? Baloldalt romok között lovasok, férfi alakok mesztelenül sietős mozgalmasságban jelennek meg. S az árkádok fölött egy kristálytisztán épp lépcső vezet föl különös formájú, ismeretlen rendeltetésű oszlop és edényhez, hasonlóan a kárdeus csillagászati eszközökhöz, mint a tudomány jelképe lenne, s a lépcső felső harmadán ott ül töprengve a mesztelen ember. A két fal lombjától jobbra eső térben pedig folyik az embervadászat. Vérebek rohannak meg egy magányos lovas, ki lován mesztelenül sisakosan karddal és pajzsal küzd a túlerővel. E figura teljesen azonos egyébként a mi szépművészeti múzeumunkban levő bronzlovas figurával. A sziklás táj háttere a természet közönyével nyugalmat áraszt. S pillantásom újra, talán a kép legszebben festett tekintetére esik, a fehér ló fejében, mely mint görög márvány tündöklik fel, s adja meg azt a zeneien festői alaphangot, ami elárad egy csodálatos művön, melyhez fogható nagyságot Johann Sebastian Bach karácsonyi oratóriumában érezhetünk csak.
Borsos Miklós beszélt Leonardo da Vinci Királyok imádása című festményéről. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Hiába minden,
szemmel tartani, becsukom,
az igazi tehetséget
betiltatom a bánkát,
nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
Ez rút hálátlanság.
Pécsi Sándor.
A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
Erkel. Augusztus 20-án 16:45-kor a Dunavörlden.
Műsorajánlót hallottak.